Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Felemelte üdvösségének szarvát nekünk, az ő gyermekének Dávid házában. Amint szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik elejétől fogva voltak. Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről. Hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben vannak, és a halál árnyékában ülnek. Hogy igazgassa a mi lábunkat a békesség útjára. Amen. Adventet ünneplő gyülekezet, énekeljük el első zsoltárunk első verszakát.
Aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem halló bűnösök után, a csúfolóknak nem ülő széképen, de gyönyörködik az Úr törvényében, és arra gondja mind éjjel nappal. Ez így ember nagy boldog bizonnyal.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Keressük meg és énekeljük el 304. dicséretünknek első négy verszakát. Kapuk, emelkedjetek!
Kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik, imjő fejedelmetek, az idő hajnalik, harmadtan rakott feje, véle sok áldása, mitől teljes ideje, hogy minden test lássa. Ím, hol jő a vőlegény, lelkem menj elébe, keresd nyugtod, mint szegény, gazdag kebelébe. Kedves vendéget várok, szívem ajtajáról haza várok, mert már közel járul. Már az ég harmadozzon, a föld igazságot, mint hozzon, én nincs vigasságot. Ó, kegyes Immanuel, mert várlak Sinjóba, ó, te kisded Sámuel, jöjj el már Sinjóba. Az utat egyengesed, szívemben a mérget, s öröm gyökért égesed, lelkemről a kérget. téged vedd ki, hogy meglágyulhassak. Sokas gerendát szedd ki, szememből, hogy lássak.
Testvérem, maradjunk most helyünkön. Szeretettel köszöntjük Isten tiszteletünkön a Szentendrei Református Gimnázium kórusát, az ő szolgálatukra kerül most sor. Isten hozott benneteket, Isten áldja meg szolgálatotokat.
Thank you.
Milyen jó, hogy az Isten kórusában, mint angyal karában, ilyen vidám, fiatal, gyors hangok is vannak. Köszönjük szépen a szolgálatot. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Lukács evangéliumából, Lukács evangéliuma 18. részéből, az első 8 verset olvasom. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr. Halljátok, mit mond a hamis bíró. Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy napról napra, óráról órára közeledik a te eljöveteled. Ünnepelhetjük karácsonyt, és biztosak lehetünk abban, hogy te is eljössz erre a világra. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy ez nem félelmet és rettegést jelent számunkra, hanem szabad beteljesedését. Megköszönjük neked, hogy ebben az adventi időszakban voltak olyan napjaink, óráink, perceink, amikor másképpen tudtunk viselkedni, élni, mint ahogyan ezt korábban tettük. Hogy egészen egyszerűen igét fontos volt nekünk, megláttuk és megvallottuk a te jelenlétedet. És bocsásd meg a mi bukásainkat. Bocsásd meg azokat a perceinket, napjainkat, amikor semmi sem változott. Amikor ugyanazok vagyunk, akik voltunk. És mégis köszönjük neked, mert a te megváltásodat elkészítetted. Láthatjuk már karácsony történetében magát a keresztet, az érettünk érkező Jézus Krisztust, aki megváltott minket. Láthatjuk üdvösségünket, Urunk, add, hogy mai Isten tiszteletünkön is te légy a legfontosabb számunkra. Oly sok minden kavarog bennünk, öröm és fájdalom, keserűség és boldogság, szent lelkeddel szólíts meg bennünket. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére a már énekelt 304. dicséretünk 8. versszakát keressük meg.
Benne. nekem az Úr temploma, általad készüljön, vesszen a bűnnek nyoma, lelked újjá szüljön, méltózt a személyedre.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott Szent Leckében, Lukács evangéliuma 18. részében, a 7. és 8. versekben a következőképpen. Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom néktek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim! Amikor elolvastam először ezt az igét, Lukács evangéliumából a 18. részt, bizony azok az élményeim jutottak rögtön eszembe, amelyek bíráskodással kapcsolatosak, ítélethozatallal kapcsolatosak. Voltak olyan pillanatok, amelyek egészen egyszerűen csak döntési helyzetet jelentettek, valakinek igazságot kell szolgáltatni, valakinek igaza van, valaki megmondta a helyeset, valaki megmondta a jót, valaki pedig hamis dolgokat említett. És eszembe jutottak azok a pillanatok, azok az évek, 3 esztendő, amikor egészen konkrétan is ítéletet kellett hirdetni, ebben az esetben egyházi ügyekben, mint egyházi bírónak. Minden felelőssége és minden terhe rajtam volt, amikor olvastam ezt az igét, vagy éppen amikor dönteni kellett. És akkor is tapasztaltam, láttam, hallottam és éreztem, hogy nem jó bíróságra járni. Nem azért, mert istentelen intézmény, hanem azért, mert az embernek van egy természetes feszengése. És persze, most már humorral mondom, nem azért emlegetem fel újra és újra, mert ez lelki sérelem. Amikor először szolgáltam, vagy szóltam a Biblia órán arról, hogy bizony milyen nehéz egy-egy ügyben ítélkezni, akkor azt mondta az egyik kedves testvérünk, hogy hát bizony, még milyen nehéz, hogyha az ember a másik oldalt ül, nem azon az oldalon, ahol ítéletet hirdetnek, hanem ahol az ítéletet kapja vagy fogadja az ember. Nos, megvallom őszintén, ezek voltak az első érzéseim, egyfajta ridegség. Nem a templomnak a hidege, hanem egy ridegség, hogy miért kell foglalkozni itt egy bírói történettel. És a nehézségét ennek a felolvasott igének az adja, hogy bizony a nehezebb példázatok között olvassuk ezt is. Valahogyan érezzük, szeretnénk vele azonosulni, szeretnénk megtalálni a kapcsolódási pontokat, akár saját életünkkel, vagy szeretnénk megtalálni a mi környezetünkben, és nagyon nehezen azonosítunk ebben a példázatban. Engedjétek meg, hogy a hétközi beszélgetésünket, bibliaóránknak a tapasztalatát, ahol a hamis sáfár történetét olvastuk, és az elmúlt vasárnapi igehirdetést idehozzam egy pillanat erejéig, megköszönve az előttem szolgáló lelkipásztornak, dr. Balla Péternek az útmutatását. Balla Péter testvérünk e helyről is azt mondta, hogy szegényebbek lennénk, ha nem olvasnánk a tékozdó fiú történetét, hiszen egyedül csak Lukács evangélista jegyezte fel. És azt is hozzátette, nem itt a szószéken, hanem Csobánkán, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, hogyha tökéletes példázatot mondott, mert hogy tökéletes példázatot mondott, akkor meg kell találnunk a hozzám vezető utat, hogy mi magunk is megértsük. Amikor csak Lukács evangéliumában olvasható példázatokat említek, a könnyű út, az azonosulás, az a tékozó fiú történetével nagyon sok esetben igaz. Akkor is, amikor átlendülünk azon a dolgon, hogy ez egy példázat. A hamis sáfár történetében már viszolygunk, és érezzük, hogy nagyon nehezen találjuk, hogy hol is van a mi helyünk, a mi szerepünk, hogyan értsük ezt a történetet. És egy harmadik példa, amely csak Lukácsnál szerepel, a hamis bíró példája is, bizony elgondolkodtat mindannyiunkat. Hol van a megfejtés? Hol van az üzenet? Nos, kedves testvérek, azt kell látni mindhárom példázattal kapcsolatban, hogy nem is mindig magát a példában szereplő személyeket kell úgy példaként látnunk és tekintenünk, mint ahogyan azt a hétköznapi életben vesszük, hanem Jézus ezekben a példázatokban, Lukács által említett három példázatban meghökkent bennünket. Kimozdít bennünket. Túloz. Egészen egyszerűen látjuk, hogy a valóság és a között, amit olvasunk, hatalmas feszültség van. Szinte azt mondja az ember, ez nem lehet. Itt is. Halljátok, mit mond a hamis bíró. Nos, kedves testvérek, a mankót és a megoldást az adhatja nekünk a könnyűnek mondott példázatokkal kapcsolatban is, és a nehezekkel kapcsolatban is, hogy megtaláljuk-e az üzenetet. Van olyan példázat, amellyel kapcsolatban Jézus nagyon határozottan, nagyon szépen a megoldási kulcsot is odaadja elénk. Bibliaóránkon is beszéltünk róla, hogyha a kezünkbe vesszük a magvető történetét, mondott nekik Jézus egy példázatot az Isten országáról, akkor ha itt ülő gimnazistáinkat megkérdezem, hogy mit jelent ez a példázat, akkor el tudják mondani. El tudják mondani, pedig Jézus arról beszélt, hogy kiment a magvető vetni, a mag egy része az út szélére esett, más része a kövek közé, harmadik része beesett a gyomok közé, a negyedik része pedig a jó földbe. De miért értjük Jézus magvető példázatát? Miért tudjuk azt mondani, hogy rólunk szól ez a történet, hogy a mag Isten igéje? Azért, mert ő az, aki ezt elmondja, megmagyarázza. A három Lukács evangéliumában olvasható példázattal kapcsolatban a legnehezebb, valljuk be őszintén, a hamis sáfár példázata. De a felolvasott ige, a hamis bíróról szóló példázat már mankót tartogat számunkra, egészen egyszerűen, amikor az üzenetét keressük ennek az igének, akkor nem a lelkipásztorhoz kell fordulni, és nem is tudományos könyvekhez fordulunk, hanem az Isten igéjének olvasása ad nekünk támpontot. Amikor is a bevezető sorok így szólnak, minthogyha Jézus ezt mondaná, így olvassátok az igét, mondok nektek egy példázatot arról, hogy mindenkor imádkozni kell, és hogy ebbe nem szabad belefáradni. Azaz, kedves testvérek, a példázatnak az üzenetét, ami Urunk Jézus Krisztus itt, ebben az esetben mankóként, fogódzóként megadja nekünk. És mintha így mondaná, Isten meghallgatja imáinkat, légy kitartó az imádságban. De miért itt szerepel e felolvasott ige? Hiszen Lukács evangéliumában másott is olvassuk Jézus tanítását az imádságról. Többek között az úri imádságra is ő bátorít bennünket, amikor a tanítványok azt kérik, taníts minket imádkozni. És mikor Urunk elmondja az úri imádságot, utána egy példát mond, a tolakodó barátnak a példáját, amely arról szól, hogy van valaki, akihez éjszaka vendégek érkeznek, és nincsen kenyere, ezért bezörget az ő barátjához, addig kopogtat, amíg meg nem nyitja az az ajtót. És Jézus ekkor e példázat kapcsán azt mondja, ha egy barát ad kenyeret, akkor mennyivel inkább ad nektek, a ti uratok, istenetek, ha kéritek tőle? Mennyivel inkább ad nektek szent lelket, ha kéritek tőle? Egészen pontosan így olvassuk ezt az igét. De miért nem ezután következik a hamis bíró története? Az imádság vezérfonala teljesen logikusan adná, hogy ott és akkor egy párhuzamos vagy iker történetet is olvassunk a tolakodó barát mellett, a hosszú kitartó imádságról, a hamis bíró történetéből. Most, kedves testvérek, azért, mert ennek az igének a környezete, és ennek az igének az utolsó pontja, amely textusunk is, nem csak az imádságra buzdítást fogalmazza meg, és nem csak arra hív bennünket, mindannyiunkat, hanem azt is elmondja, hogy az utolsó időkre vonatkozóan, Krisztus eljövetelére vonatkozóan mi az, amit szeretne megváltónk, ami szívünkre helyezni. Akik tegnap otthon elolvastátok a Bibliaolvasó vezérfonal igéit, Lukács evangéliumából a 17. rész záró sorait, éppen erről beszél. Éppen arról beszél, ami a 18. rész utolsó verse, és majd ha eljön az ember fia, akkor vajon talál-e hitet a földön? Azaz a mi időnkről, a mi adventünkről, a mi küzdelmeinkről, a mi mostani ima életünkről beszél most a mi Urunk Jézus Krisztus. Azért, hogy egy pillanat erejéig megértsük, hogy a példát az ő környezetében a tanítványok, vagy talán azok, akik Jézussal jártak, és Jézust akár megítélték, értették, lássuk a szereplőknek a helyét a Szentírásban. Ha a bíróról beszélünk, akkor a Szentírás igéje nagyon pontosan és nagyon határozottan beszél, hogy milyennek is kell lenni a bírónak. Jósafát király idejében halljuk a rendelkezést, melyet lejegyez a Krónikák könyve, a második könyv 19. része. Bírákat nevezett ki az országában, Júda minden megerősített városában, városról városra, és ezt mondta a bíráknak, nézzétek meg jól, mit tesztek, mert nem emberek, hanem az Úr megbízásából ítélkeztek. És ő lesz veletek az ítélethozatalban. Most azért rettegjetek az Úrtól, és vigyázzatok, hogy mit tesztek, mert Istenünk az Úr nem tűri a hamisságot, a személyválogatást és a vesztegetés elfogadását. Íme a bírói kritérium a Szentírás szerint. A történet másik példázatbeli szereplője pedig az özvegyasszony, akiről a mózesi törvények is rendelkeznek. Mózes második könyvében, például a 22. részben, a 21. vers így szól, ne nyomorgassátok az özvegyeket és az árvákat. Sőt, hozzátehetjük, mint egy a mai időkre is vonatkoztatva a zsoltáros bizonyságtételét a 68. zsoltárból, árváknak atya, özvegyek védője az Isten. Nos, kedves testvérek, látjuk már azt, hogy a példázatok mit jelentenek és jelenthetnek. Látjuk, hogy hogyan értették, vagy hogyan hallhatták Jézus korában ezt a példázatot, akik ismerik az Ószövetséget. Most pedig megkérdezzük magunktól, hogy akkor mi hogyan álljunk meg, hogyan tartsunk ki az imádságban. Nos, kedves testvérek, az első, amit láttam, vagy megláttatott velem Isten ebből az igéből, hogy az özvegyasszony elveszíti minden földi kapaszkodóját. Hogy értem mindezt? Biztosan végigjárta azokat a teljesen logikus utakat és teljesen észszerű megoldásokat, amely jogfosztottságában igazságot szolgáltatott volna neki. Biztosan megtette azt, amit megtesz mindenki, amikor sérelem éri, hogy oda megy a másikhoz, megpróbál vele kibékülni, megpróbálja tisztességesen rendezni ezt a dolgot, megpróbálja megmagyarázni, hogy ne forgassák őt ki a vagyonából, özvegységéből, miért nem teljesítik a sógorházasságot, és folytathatnám a sort, amely megmenthette volna, amely egyfajta védelmet jelentett volna ennek az asszonynak. De eredménytelen volt. Utána bizonyára bejárta azt az utat is, amely út egy időben a Szentíráshoz kapcsolódott, a Tórához kapcsolódó ítéletszolgáltatás volt. Hát, ha majd ott hirdetnek neki igazságot, eredménytelen volt. Amikor járt a bíróhoz, a bíró nem szolgáltatott neki igazságot. Nincs veszteni valója. Minden földi eszköz kihullott a kezéből. Úgy látom és úgy érzem mindezt, mint a tékozdó fiú történetében azt a mélységet, amelyről a múlt héten hallottunk, amely nem a gyomornak a mélysége, nincs mit ennem, hanem belül lelkileg éhezek és szomjazok. Úgy látom, mint a hamis sáfár történetében, amikor a hamis sáfár megtudja, hogy jön az ítélethozatal, jön az ő ura, akkor azt mondja, eljutottam arra a pontra, ahol már nincs vesztenivalom. Ahol a másiktól függ az én életem. Kiszolgáltatott vagyok. A példázat az imádsággal kapcsolatban is ezt a lelki alapállást fogalmazza meg. Majd holnap ezt így olvassuk a Szentírásban, a vámszedő és a farizeus imádságában, Isten légy irgalmas nékem bűnösnek. Mert nincs kapaszkodóm, nincs kiben bízzak. Gyökösi Endre, amikor Jézus szavát, a boldog mondásokat magyarázza, boldogok a lelki szegények, akkor háromszor aláhúzza azt, hogy a lelki szegénység az az alapállapot, amikor már nincsen emberi segítséged. Amikor már nem tudsz miben bízni emberileg, amikor elfogyott minden megoldási helyzet. Boldogok a lelki szegények, akik ebben a helyzetben, a kiszolgáltatottságukban, özvegységükben, elesettségükben, tékozó mi voltukban, Istenhez tudnak kiáltani. Uram, segíts! Valljuk be őszintén, hogyha megmaradnak számunkra az emberi kapaszkodók, az emberi kiskapuk, az emberi kiutak, akkor inkább ezt választjuk. Hogyha tudod, hogy emberileg hogyan lehet megoldani egy helyzetet, akkor biztos, hogy ezt választod. Valahogy ez a lelki közlekedő edények törvénye ezt az utat mondatja velünk, hogy az ember az biztosan jobban tud segíteni. De amikor minden elfogyott, amikor eljutsz erre a nóra pontra, akkor tud az Isten megépíteni, akkor tud az Isten felemelni, akkor tud az Isten valóban a magasságba emelni, akkor tud majd elvezetni, hogyha a boldog mondásokat hozom ide, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent, ez a boldog mondásoknak a csúcsa, de nem ez a boldog mondásoknak a célja, de elvezet a magasba, elvezet hozzá innen, csak a mélységből. Az árva kiszolgáltatott özvegyi létből. Hegedűs Loránd püspök úr mondja egy alkalommal az ítélettel kapcsolatban megfogalmazott ige hirdetésében, hogy Isten azért ítéli meg az embert, hogy minden emberi kapaszkodót kivegyen a kezéből, de egyedül ő megmaradjon, és ő megmaradjon, hogy segítsen. Isten nem elnyomni, nem bosszút állni akar rajtunk, hanem megmutatni, hogy nála van a szabadulás. És nézzétek, ez a kiszolgáltatott állapot jelent egy félelem nélküli állapotot is. Hogyha ezt emberileg megpróbáljuk elképzelni, a hétköznapi életre lefordítani, van valaki, akinek a nyakára járok, vagy járhatok, akkor nagyon sokszor azt mondjuk, hogy ezt nem teszem, mert félek tőle. Elveszítem a munkámat, elveszítem az egzisztenciámat, a gyermekem rosszabb jegyet kap, megbuktatják őt. Lelkésszel kapcsolatban azt mondják, hogy nem kereszteli meg a gyermekemet, nem temeti el az én szülőmet, azért, hogyha őszinte vagyok, hogyha elmondom neki az én gondomat, fájdalmamat, panaszomat. Valahogy beleívódott a mi életünkbe a rettegés, a félelem, a szorongás. És íme ez az asszony, amikor eljut erre a pontra, a kiszolgáltatottság állapotára, akkor nem fél egy hamis bírótól. Nem fél attól, aki nem ismer sem Istent, nem ismer sem embert. Meddig átalkodott szeméről van itt szó. Nem tartja be a parancsolatok összefoglalását. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a bíró nem tartja be. Nem tartja be a Krónikák könyvében olvasható isteni útmutatást. És mégsem fél tőle. Mégsem retteg. Nincs más útja. Hozzá fordul, kitartóan. Ó, de sokszor kerülünk mi olyan helyzetbe, mondhatnám úgy is, hogy olyan szindrómába, mint amelyenbe Illés került. Egyedül vagyok. Vesztettem. Kiszolgáltatott körülmények között élek. Elnyomnak, félek. Hol vagy? Uram, Istenem! Hol vagy Jézus? Ó, de sokszor nem értjük ennek az igének, ebben a feszültségében olvasható két szavát. Vajon várakoztatja az Úr az övéit, az elválasztottjait, illetve eljövök hamar. Uram, hol vagy? Miért nem szolgáltatsz igazságot? Miért nem hallgatod meg az én imámat? Ostromollak napról napra emberért, testvérért, gyermekért, gyógyulásért. Hol vagy? Van egy olyan énekünk, miért késel Jézus? Ó, de hamar rávágnánk azt, jönne már el az Isten. És eszembe jut az Isten várakozásának egy feszült pillanata, amikor az ő fiát megfogják, elhurcolják, a főpap elé viszik, leköpik, megverik, Pilátus és Heródes kihallgatja, tövis koronát tesznek a fejére, római korbáccsal szakítják a húsát. Miért késel, Uram? Avagy nem gondoljátok, hogy az én atyám mennyei angyali seregeknek a tucatját el tudná küldeni? Miért késel Jézus? Amikor látja az atya, hogy szenved a fia a kereszten, éli, éli, lammá sabachthani, én Istenem, miért hagytál el engem? Jól tudjátok, szülőként Isten megadta nekünk is gyakorló szülőnek, édesapának, hogyha a gyermeknek a torka fáj, már keressük a megoldást. Ha betolják a gyermeket kórházba, akkor legszívesebben felfeküdnénk a műtőasztalra, bemennénk, inkább minket, mint őt. Jól tudjátok ezt a tehetetlen érzést. És az Isten pedig vár. Azért, hogy véghez vigye a megváltás munkáját. Nem jön el, mert még nincs itt az ideje. És ez nem azt jelenti, hogy hamis az első keresztjének imádsága, jövel Uram Jézus, íme eljövök hamar. Hanem ez ennek az igének a feszültsége. És végül, kedves testvérek, a felolvasott igerésznek van egy különös, izgalmas kifejezése, szava, ahol a választottakról beszél, ami Úrunk Jézus Krisztus. Lukács evangéliumában csak itt, ezen a helyen beszél a választottakról. És elgondolom, ahogyan örömmel olvassák ezt az első keresztény nemzedékek. A választottak. Lukács és Lukács gyülekezetei. Azok, akik nem találkoztak földi életükben Jézus Krisztussal. Akik az evangéliumot olvassák. Az első századokban papírtekercseket, foszlányokat. És összegyűlik valahol a mélyben néhány keresztény ember, és kezébe veszi a hamis bíró történetét, és olvassa, és azt mondja, rólunk szól ez az ige. Testvér, rólad meg rólam. Üldöznek a rómaiak, kardére hánynak bennünket. Nem hallgatja meg senki a mi imádságunkat, kérésünket. Hol van az Isten? Szinte már egymást is perbe fogjuk. Miért engedi ezt az Isten? És akkor azt mondja, ha te urad Jézus Krisztus, hogy meghallgatja imádságodat, légy kitartó ezekben az utolsó időkben. Legyen a te életed, hitéleted élő eleven megváltóddal. A felolvasott igében, amikor azt kérdezi a mi Urunk, amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön, akkor arra az álhatatos, kitartó hitre gondol, arról az álhatatos, kitartó hitről beszél, amelyet Jézus elmond, hogy ezért szól-e példázat, hogy nem szabad belefáradniuk. Ez nem a világi nem adom fel. Ez nem arról szól, hogy csak azért sem, hanem a te Urad Jézus Krisztus hív erre. Vajon találja-e, megtalálja-e a te álhatatosságodat, kitartásodat, őszinte vele való naponkénti kapcsolatodat? Ez a kérdés. A keresztény hagyomány feljegyzi, említettem már nektek, Szmirna püspökének, előjárójának, Polikarpusznak a történetét, akit 85 évesen citálnak világi bíróság elé a rómaiak, és kérik, hogy tagadja meg az ő urát, Jézus Krisztusát. És ekkor Polikarpusz püspök azt mondja, nagyon bátran, de nagyon szerényen, az én uram Jézus Krisztus 85 éven keresztül volt hűséges hozzám. Hát erre a maradék időre, egy-két órára, hétre, évre, most tagadjam meg őt. Most legyek olyan, aki elfelejtem azt, hogy 85 éven keresztül hordozott. Hát ha kell, akkor vállalom érte a halált. És ilyen bizonságtételek, ilyen imádkozó, ilyen kitartó, ilyen álhatatos bizonságtételek után lett, közszálljon az a mondás, amit a mai napig hallunk, hogy a mártírok vére magvetés. Ezért. És ezért mondja éppen egy kicsiny levélkében, egy szmirnai levélben a feltámadott Jézus Krisztus, légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Íme milyen jó, amikor Urunk az üzenet tekintetében mankót ad nekünk, segít bennünket, bátorít bennünket, nem hagy magunkra. A keresztény embereknek, maiaknak is mindenkor imádkozniuk kell, és ebben az imádságban nem restülhetnek meg. Hát, készek vagyunk erre? Tudom, Jézusban igen. Erősítse meg ezt bennünk, adventünk hátralévő ideje. Amen. Jöjjetek testvérek, fennállva válaszoljunk az igére, 309. dicséretünket keressük meg, 4. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, imádságban is megvalljuk neked, hogy szegényebbek lennénk a hamis bíró példázata nélkül. És köszönjük, hogy te az üzenet tekintetében útmutatást adsz, és bátorítasz bennünket, hogy kifejtsük, megértsük, hogy a mi imádságaink azok nem bezárt ajtókra hullanak, hanem hozzád, aki meghallgatod azokat. És megköszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a mi imádságaink, ha nem kapnak feleletet, az nem azt jelenti, hogy te elutasítottad őket. Nyilván vannak ilyen könyörgéseink is, amelyekre nincs szükségünk, de amiért úgy imádkozunk, hogy neked is kedves legyen, és még nem történt meg, kérünk, hogy teljesítsd be a mi időnkben. Így könyörgünk, Urunk, azokért, akik kilátástalan, megvetett helyzetben vannak, akik úgy érzik, hogy számukra nincsen már semmilyen emberi megoldás, kapaszkodó. Bocsásd meg, hogy mi gyakran pirulákban és bölcsességekben találjuk a megoldást, nem pedig a te igédben. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, az özvegyekért, az árvákért. Imádkozunk a szegényekért, a nyomorúságban lévőkért, a megtámadottakért. Imádkozunk hozzád a gyászolókért és az emlékezőkért. Ó, hány és hány kiszolgáltatott helyzet, hány és hány kiszolgáltatott lélek. És te nem utasítod el őket, hanem pártjukra állsz. Kérünk, tedd ezt meg ma is. Légy az elesetteknek Ura, Atya, bátorítója. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a mi ünnepünk teljességéért, add, hogy méltóképpen felkészüljünk karácsonyra. Hálaadással köszönjük a téged magasztaló gyermekhangot, és imádkozunk hozzád a Szentendrei Református Gimnázium minden gyermekéért, pedagógusaiért, munkatársaiért. Őrizd őket ezekben az órákban, napokban. Te segítsd meg azokat az ifjakat és gyermekeket, akik vizsgákra, számadásra készülnek az elkövetkezendő időszakban. Imádkozunk hozzád, Urunk, időseinkért, könyörgünk betegjeinkért, kórházi ágyon fekvő testvéreinkért. Kérünk, hogy te őrizd és te gyógyítsd őket. Ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem, hogy iratterjesztésünkben megvásárolható a képes Calvin kalendárium, Bibliaolvasó kalauz, és megérkezett dr. Szűcs Ferenc lelkipásztor testvérünk könyve, amelyet Nehézi Károlyról írt. Nehézi Károly felvidéki református lelkipásztor, árvaházaknak szervezője, majd kitelepítik őt, és Magyarországra kerül, az Őrszent Miklósi Őrbottyáni református gyülekezet lelkésze lesz. A könyv ára 1500 forint, és a bevétel pedig egy egészen szép és szokatlan célt szolgál. Molnár Mária neve talán nem ismeretlen gyülekezetünk tagja előtt. Molnár Mária misszionárius volt. Ő maga hirdette az igét, talán Pápua Új-Guineában, és az Isten országa gyarapodott, növekedett. az élet úgy hozta, hogy nem is ott vesztette életét, vagy nem úgy, hogy ezek az emberek végeztek volna vele, hanem a második világháború áldozata lett. És az ő terve volt Molnár Máriának, hogy egy harangot visz az ő kis missziói otthonába. Ez a harang elkészült, de a halála után nem oda került. Szűcs Ferenc professzor úr a befolyt adományokból ezt a harangot szeretné pótolni Molnár Mária egykori gyülekezetében, és elmondta, hogy azon a nyelven, ahogy ezek az emberek beszéltek, a harang az harang. Mert hogy Molnár Mária vitte ezt a szót közéjük, úgy, mint ahogyan nekünk is vannak jövevény szavaink, ezt értik, ott a harang szava ugyanúgy Isten tiszteletre hívogat, mint ahogyan a mi harangjaink hívogatnak templomunkba bennünket. Így vásároljuk ezt a könyvet. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk egyházunk működésére az egyház fenntartói járulék befizetésével. A november 10-éig történő befizetésekről a karzat feljáron olvasható lista. Az azóta történt befizetéseket nem tudtuk még kinyomtatni és rögzíteni. Természetesen megvannak, majd januárba kerülnek kifüggesztésre. Inkább a memóriánk kedvéért tettük ezt most ki a karzat feljárójára. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának a gyermekkarácsonyi csomagokhoz nyújtott anyagi támogatását, és egyben kérjük is testvéreinket, ha tudják, támogassák ezt a nemes célt. Végül, de nem utolsó sorban szeretnék segítséget kérni. Vasárnap, jövő héten vasárnap gyermekeink itt a templomban próbálnák a gyermekkarácsonyi darabot 3 órától, és előtte 2 órától szeretném, hogyha elkészülhetne a templom az ő fogadásukra, hogyha felállítanánk a fát, illetve a színpadot. Aki tud, kérem, jövő héten vasárnap 2 órakor jöjjön, hogy ezt megtehessük. Kedves testvérek, végül köszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti áldozatos munkáját, adományát, imádságát és minden segítségét, ami Urunk legyen, őriző pásztorunk. Testvérem, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elérkezett. 381. énekünket keressük meg, 6. és 7. versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen.